A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Istenünk igéje, úgy, ahogyan a mai napra kijelölt ószövetségi részben megírva található Hóseás könyvének 10. részében az 1-től a 11. terjedő szakaszt olvasom el. Dúslombú szőlőtő Izrael, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített. Minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított. Csalárd a szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. Akkor majd azt mondják, nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az Urat. De mit is tehetne értünk a király? Hangzatosan fogadkoztak, hamisan esküdöztek, még szerződéseket is írtak, az igazság pedig olyan lett, mint a burjánzó mérges gaz a szántóföld barázdáiban. A Bét Aveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert oda lett dicsősége. Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. Megszégyenül Efraim, szégyent val tervével Izrael. Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint a forgács a vízszínén. Elpusztulnak a Bét Aveni áldozóhalmok, ahol Izrael vétkezik, gaz és bogáncs növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek, takarjatok el, a halmoknak pedig omoljatok ránk. Gibea óta vétkes vagy Izrael. Ellenem lázadtak ott, de majd eléri őket Gibeában a háború a gonosz emberek miatt. Megfenyítem őket tetszésem szerint. Összesereglenek ellenük a népek, és megbűnhődnek kettős bűnükért. Efraim betanított üsző szeret gabonát nyomtatni. Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogom Efraimot, Júda szántani fog, Jákob megboronál. A szent ige, melynek alapján most szólni kívánok közöttetek, megírva található Ezékiel próféta könyvében, annak 20. részében, a 39-től a 44. versig terjedő szakaszban, tehát egy másik próféta által szólal meg, ugyancsak a mi Istenünk. Ti azért Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, kövessétek csak mindnyájan bálványaitokat, és tiszteljétek őket. De majd egyszer hallgatni fogtok rám, és többé nem gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. Mert szent hegyemen, Izrael magas hegyén, így szól az én Uram az Úr, ott fog tisztelni engem Izrael egész háza, mindnyájan azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és odahozatom veletek felajánlásaitokat, az első termés áldozatát és mindazt, amit nekem szenteltek. Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, és összegyűjtelek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme láttára mutatom meg rajtatok, hogy szent vagyok. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek. Hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká? Akkor megundorodtok magatoktól a számtalan gonoszság miatt, amelyet elkövettetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Úgy hiszem, sokan egyetértenének velem abban, ha azt mondanám, hogy szülőnek lenni az életünk talán legnagyobb programja, vagy idegen szóval élve projektje. Onnantól, hogy az első gyermek készülődését se korra szülő jelöltek tudatosítják, hogy semmi nem lesz már olyan, mint régen, akárhogyan is alakuljon a babavárás, akárhogyan legyen a szüléssel, vagy ami utána, véglegesen megváltozik minden. Tehát ettől kezdve, mondják az idősek, teszik hozzá, egészen a sírig tart ez a más állapot, idézőjelbe téve. Mert hogy, mondják ők, hiába nő fel a gyermek, hiába önállósul, mindig fontos marad. Mindig különleges marad. Mindig gyermek marad. Akinek figyelik a lépteit, akiért aggódnak, akiről gondoskodnak, kicsit már másképpen, de akit szeretnek. Emellett a tudósok egyébként megtalálták, hogy biológiailag hogyan kimutatható az anyák szervezetében a baba által hozott változás, amit az anyák viselnek egészen életük végéig. Az apukák agyműködését is vizsgálták, és különbséget találtak a fiúgyerekeket és a lánygyerekeket nevelő apukák idegrendszere között. Tehát még az édesapákra is hatással van az, hogy ha gyermeket nevelünk, és mi módon hat ez vissza ránk. Nevelés, szeretgetés, fegyelmezés, sok minden belefér ebbe a dologba. És az Ószövetség bővelkedik olyan helyzetekben, amikor Isten és a népe működésében is bizony ráismerhetünk erre a kapcsolatra. Vannak történetek, vannak helyzetek, amik ezt juttatják eszembe, a szülőséget, szülőség jellemzőit, és például a most felolvasott részletek is ide tartoznak. És megvallom, az Ószövetségből a kedvenceim közé tartoznak ezek. Isten személyében ugyanis most az apát látjuk. Az atyát, aki nem nyugszik bele abba, hogy a hőnszeretet népe elfordult tőle. Mint ahogyan ezt nagyon nehezen viselnénk, hogyha a családunkban ilyen történne. Nem viseli el, nem fogadja el, hogy hűtlen legyen a népe, hogy tisztátalan tettekkel és szavakkal mérgezze magát. Nem nyugszik bele, hogy a számára oly drága nép a vesztébe rohanjon. Nem hagyja annyiban, hogy az ő oltalma helyett ez a nép varázslatok, babonák és kézzel készített tárgyak Isten féléktől reméljen segítséget. Nem fogadja el, hogy megszakadjon a kapcsolata az övéivel. Rettentően fáj neki. Kiérezhetjük ezekből a részekből, hogy Istennek ez mennyire fáj, hogy ez mennyire rossz. Emellett bosszantja, nagyon bosszús miatta. Ez is kiérezhető ezekből a részletekből. És mivel annyira szeret, ezért nem tud legyinteni. Nem tudja azt mondani, hogy jó, hát ha én nem kellek neked, akkor ennyi volt. Nem tudja azt mondani, hogy akkor ezután én sem kereslek többé, menj az utadra. Nem ignorál, és nem mond le az emberről. Hát mi ezt lehet, hogy időnként meg is tesszük. Lehet, hogy elképzelhetetlen a számunkra, hogy hogy lehet, hogy ő még mindig és még mindig, mi lehet, hogy hamarabb legyintenénk. Jó, hát ha te így, akkor én is így. Akkor kész, ennyi volt a barátság, ennyi volt a rokonsági jó kapcsolat. Isten nem nyugszik bele ebbe, hanem fegyelmez. Hanem fegyelmez, ez nagyon fontos. És nehéz ezeket a sorokat olvasni. Az ítélet részleteit, hogy mi fog történni, hogy milyen pusztulás vár a vétkesekre, mi lesz a következménye annak, amit a nép művel. Micsoda szörnyűségek fognak történni. És ha csak így kiragadva olvasnánk ezeket, azt gondolnánk, hogy Isten kegyetlen. Még hogy ő a szeretet Istene, na persze, mikor ilyen dolgokat tervez, és még meg is mondja, hogy én hozom rátok ezt. Még meg is mondja, hogy én vagyok az, aki megengedem, hogy ez megtörténjen. De nagyon fontos, hogy a népnek tudnia kell, hogy milyen a hatalma az Istennek, akihez ő tartozik. És sokszor még mindezek tetejébe elhangzik az is, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ebben a szövegkörnyezetben ez dörgedelmes, félelmetes. Pontot tesz, sőt, felkiáltó jelet tesz a végére. És úgy hiszem, hogy ezt is ismerjük. Hányszor hallhattuk már, vagy talán mondtuk is már, felháborodva, valaki miatt bosszankodva, csak várjon, majd megtudja, hogy ki vagyok én. Majd megtudja, hogy kivel húzott újat, na majd én megadom neki, majd én megmutatom neki. Én velem aztán nem lehet packázni, nem lehet játszani, rossz lóra tett. És gondolatban már lehet, meg is adtuk az illetőnek azt, ami jár neki, jellemzően valamilyen büntetésre gondolva ilyenkor. Én mégis nagyon szeretem ezt a formulát. ezt a mondatot, mikor Isten ezt mondja. És akkor szerettem meg, amikor egyszer valami egész más után hangzott el, mint fenyegető jövendőlés. Nem ítélethirdetés és a büntetés beígérése után, hanem valami teljesen más dolog nyomatékosítására használva. És ha észrevettük, akkor a felolvasott alapigénk is pontosan ennek volt a példája. Mert jellemzően kétféle helyzetre használja, mondja Isten ezt a formulát, ezt a mondatot. Kétféle helyzetben hangzik el. Az egyik a már jól ismert fenyegető jövendőlés, a másik pedig egészen más. A kegyelem meghirdetéséhez kötődik. Egészen meghökkentő, váratlan fordulat. Emlékszem az érzésre, amikor először olvastam egy ilyen részletet a Bibliából, nem értettem, hogy hogyan is csenghet össze a kettő. Nagyjából így hangzanak ezek. Ezt és ezt a büntetést érdemlitek, ilyen szenvedés vár rátok, és amikor majd megbocsátok, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr. Képzeljünk el egy ilyen beszélgetést, így emberek között. Hogy valakit ezzel fenyegetnénk, idézőjelben mondva. És amikor majd megbocsátok neked, na majd akkor tudod meg, hogy ki vagyok én. Fenyegetés helyett megbocsátást hoznánk fel példának. Amikor majd kedves leszek veled és türelmes, mikor majd nem emlegetem fel a ballépéseidet, na akkor tudod majd meg, hogy ki vagyok. El tudunk képzelni egy ilyen beszédet, egy ilyen mondatot, hogy valakinek ilyet mondanánk? Szinte lehetetlen. Mert a majd megtudod, hogy ki vagyok részt, mi inkább csak arra a fenyegető formára használjuk. Nagyon más ez. Más az, amire be vagyunk állítva. És valljuk be, elég jóságunk sincsen hozzá, hogy ilyet ígérjünk, hogy ilyet mondjunk. Hogy mi majd arról leszünk ismeretesek, hogy kedvesek vagyunk, megbocsátók és türelmesek. Nekünk nem tud ez az ismertető jelünk lenni. Nem tudunk ilyen jók lenni. Ebben sajnos nem tudjuk utolérni a mi Istenünket, ez kész lehetetlenség. A mi Istenünk viszont képes erre. Kedves testvérek, teremtő atyánknak ismertető jele az, hogy kegyelmes. Azt akarja, hogy erről ismerjük őt föl. Azt olvastam, hogy amikor majd beviszlek benneteket a tejjel és mézzel folyó földre, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr. És nem a ti jóságotok miatt, nem azért, mert ezt kiérdemeltétek volna, az én nevemért, az én szentségemért, az én ígéretem miatt, azért cselekszem ezt. És akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, amikor jót teszek veletek. Amikor többetszerre is, sokatszorra is megbocsátok. Amikor elengedem az adósságot. Amikor megáldalak. Amikor jóra fordítom a sorsod. Amikor érezni fogod, hogy szeretlek. Isten úgymond így fenyeget. Ezt ígéri. Ezt ígéri be nekünk. Ott van az, hogy meg kell fenyítenie, fegyelmeznie kell bennünket, hiszen mennyi sokszor vétkezünk, de mindig hozzáteszi. Igen, meg fogok bocsátani. Hozzám fogsz fordulni, és én meg foglak hallgatni. Ez is több helyen található. Az ítélet hirdetés után ezzel zárulnak le ezek a részek. Ezt és ezt követted el, ez a következménye, megtanultuk a KT-ból, Isten igazságos, amellett, hogy szeret bennünket, tehát a bűnnek következménye kell, hogy legyen. De azután, amikor hozzám kiáltasz, én ott leszek, hallani fogom, meghallgatlak, megbocsátom, és helyrehozom az életedet. És ekkor tudjuk meg, hogy ő az Úr. Erről fogjuk megtudni, hogy ő az Isten. A kegyelméről, a szeretetéről, a hűségéről, arról, hogy sokat szorra. Talán megszámolni sem tudnánk, hányszor vétkezünk naponta, hányszor szomorítjuk mi is az ő szívét, az ő mi Istenünket, hányszor bosszantjuk mi is bűneinkkel, de ő meg akar nekünk bocsátani, ő ott akar lenni mellettünk. Kedves testvére, kívánom mindannyiunknak, hogy így ismerjük, és ismerjük meg ilyen oldaláról a mi Istenünket, mert ő így akarja megismertetni magát velünk. Ő maga sokat tett azért, hogy mi őhozzá oda találjunk. Keressük hát őt minden napon, és érezzük meg azt, hogy ő a kegyelméről akar ismert lenni a számunkra.